Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. A gyülekezet fogadja szeretettel a Jókaiss gyermekek szolgálatát.
Harmincharmadik Zsoltár. Isten dicsőítése. Vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tíz húrul antal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igazi ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellete. Gáttal torlaszolt el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amely a törökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájunk szívét, ismeri minden tettünket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk.
Minket eddig.
Köszönjük szépen a gyermekek szolgálatát, és Isten gazdag áldását kívánjuk rájuk, és mindazokra, akik őket felkészítették erre a szép szolgálatra. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, János mennyei jelenése könyvének 5. részéből, mind a 14 verséből. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül tele írva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abban. Én nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. S amikor átvette a könyvet a 4 élőlény és a 24 vén, leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt, és aranycsésze tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királyságá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, s uralkodni fognak a földön. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, és így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken ülői, és a bárányi az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt, ámen, s a vének leborultak, és imádták őt. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő igéjét, hogy bennünk is, lelkünkben imádatot és hálaadást formáljon ebben az órában is, ami élő Istenünk iránt. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, íme te valóban az ajtó előtt állsz, életünk ajtaja előtt, a világ kapuja előtt, és zörgetsz, Urunk. Bocsáss meg, amikor mi sokszor nem úgy élünk, hogy ennek tudatába legyünk, hogy te egészen közel vagy. Vágyakozunk, Urunk, közelségedre, most is eléd jövünk és keresünk téged, de mégis sokszor azt érezzük, hogy oly közel és mégis oly távol vagy, Urunk, tőlünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, a mi bűneinket, amikor embereket imádunk, általunk kedvel dolgok után kutakodik a szívünk és az értelmünk. Jöjj és könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy egyedül téged tudjunk a mai napon is és életünk minden napján lelkünk trónusára ültetni és királlyá koronázni, és téged imádni és neked dicsőséget adni. Urunk, engedd meg, hogy teljes szívünkből be tudjunk most is kapcsolódni a mennyei Isten tiszteletbe, s a vénekkel és az angyalokkal együtt minden a földről, törékeny emberi szavainkkal hogy tudjuk mondani? Minden dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás az egek uráé, mert méltó vagy, Úr Jézus, hogy téged dicsőítsünk, mert úgy szerettél minket, hogy az életedet adtad érettünk, hogy kimond, elvégeztetett minden megváltásunk. Ó, Úr Jézus Krisztus, engedd meg, hogy lelkünkbe felbátorodjunk, és meglássuk, hogy nekünk menetelünk van te hozzád, hogy te szabad utat adsz nekünk, hogy eléd jöjjünk, feltárjuk életünket. Te látod jól ma is, hogyan jöttünk te eléd, gátol minket az időjárás, külső tényezők, de sokszor a belső lelki gátak a legnagyobbak. Segíts minket, Urunk, feloldódni benned, előtted, igédben, lelked által. Áld meg az ige hirdetőjét, hordozd őt, Urunk, a te szent lelked ereje által, hogy azt az üzenetet, amelyet őre elbíztál, átadhassa teljes szívéből mi nekünk. Nyisd meg, Urunk, szívünket, s te, aki az életünk ajtaja előtt állsz és zörgetsz, engedd meg, Urunk, hogy megnyíljunk előtted, és egy szívvel mondhassuk, jövel, Uram Jézus. Így legyen, Jézus nevében. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az előbb felolvasott ige szakasz összefüggésében, úgy, amint szól hozzánk a János írása szerint való Szent Evangélium 4. részének 21. versétől a 24. versig terjedő ige szakaszából a következőképpen. Mondanéki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljő az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, the show must go on. A show-nak folytatódnia kell. A műsornak mennie kell tovább. Ezzel a nagyon találó címmel éppen a mai napon szerveznek egy alkalmat. És a szervezők nagyon jó címet adtak, mert ez figyelemfelkeltő és elgondolkodtató is egyben, hiszen sokan sajnos így tekintenek az Isten tiszteletre is. Műsornak tartják az éneklést, az igehirdetést, showként adják el és adják elő az Isten dicsőítését. És a ma átlag emberének éppen erre van szüksége. Látványra, élményre, mindenfajta mélyebb változás vagy közösség nélkül. Így jönnek létre a keresztjénnek nevezett közönségek, az Isten által elgondolt gyülekezeti közösségek helyett. Sok helyen Isten igaz megismerése és az ő igaz tisztelete helyett az egyházi alkalmak spirituális szolgáltatással silányultak, ahol a cél nem Isten dicsőítése, hanem az, hogy ha valaki oda már betévedt, akkor jól érezze magát, és lehetőség szerint érezze magát annyira jól, hogy legközelebb is eljöjjön. Újra jól érezni magát. Mindez Jézus megismerése és valódi életváltozás nélkül. Kipipálják lelki igényeiket, majd mintha mi se történt volna, visszatérnek bűnös életükhöz. Talán sokan hallottuk már ezt a viccet a római katolikus egyházzal kapcsolatban, hogyan jönnek ki a hívek a templomból, mintha mi se történt volna, de azért legyünk őszinték és kritikusak, ez nem csak a katolikus egyházra igaz. Nézzünk egy kicsit magunkba, hogy mi hogyan megyünk ki a templomból. Történt itt valami, amit hallottunk, az életté vált bennünk. Lett belőle életváltozás. Sajnos még az úgynevezett istentiszteletek középpontjában sem Isten áll nagyon sokszor, hanem az ember kényelme, az, hogy az ember jól érezze magát, hogy megfeleljenek emberi igényeknek, elvárásoknak, korszellemnek, divatnak, különböző izmusoknak és módszereknek. És Calvin is figyelmeztet bennünket éppen a János evangéliumához írt kommentárjában, hogy vigyázzunk az ilyen emberi megfelelési kényszereknek az Isten tisztelettel kapcsolatban. Ezt írja ott. S ha a képmutatókat olyannyira elvakítja is kevésségük, hogy nem átalják Istent saját véleményüknek, vagy inkább vágyaiknak alárendelni, nekünk tudnunk kell, hogy Isten helyes tiszteletében nem utolsó helyen áll a szerénység, és ezért gyanakvással kell fogadnunk mindent, amit test szerint kívánatosnak érzünk. Igen, kedves testvéreim, a Szentírásban sehol nem olvassuk azt, hogy Jézus azt mondta volna, hogy én azért jöttem, hogy jól érezzétek magatokat. Ezzel szemben azt olvassuk, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. Megdöbbentő ez a mondat. Ezek szerint Isten szemszögéből, amíg nem ismerjük őt, nem is élünk. Jézus életre akar kelteni, és közösségbe akar vonni bennünket az Atyával. Ez az életközösség, az Isten megismerése, maga az örök élet. Hadd tegyem fel a kérdést. Hogy akarod jól érezni magad, ha nem is élsz? Hogy akarsz élni, hogyha az élet forrásától, az élő Istentől elvágod magad, és nincs vele igazi kapcsolatod? Hogyan is ismerhetnéd őt, amikor megy a nagy altatás, the show must go on? Amikor a fények, a zene, a stand-up eltakarja előled az élő Jézus Krisztust, vagy csak alig-alig enged láttatni valamit belőle? Az a kérdés, hogy mire van szükséged? Élményre, közönségre, vagy az élő Istennel és a testvérekkel való közösségre? De ne áltassuk magunkat, kedves testvéreim! Nem csak a modern istentiszteleti módozatokban lehet elterelni a figyelmet az élő Istenről. Azon gyülekezeti tagok figyelmét is sok minden elterelheti az Úr Jézusról, akik úgynevezett hagyományos istentiszteleteken vesznek részt. Mit is főzzek istentisztelet után? Hol is hagytam abba a számítógépes játékot tegnap este? Vajon mi is holnapra a házi feladat? Milyen érdekes volt a tegnapi film? Az előttem ülő miért ül kalapban? Aki szemben ül velem, az miért úgy van felöltözve? Egyáltalán ez a másik ember miért ült a helyemre, ahova én szoktam? És hogy néz ki az a presbiter, vagy az a lelkipásztor? Ugye, hogy milyen ismerősek ezek a gondolatok? Ilyenek és ehhez hasonlók jönnek elő, és a figyelmünket elterelik Jézusról, hogyha nem érte jövünk az Isten házába. És olyan megdöbbentő volt, amikor egy másik gyülekezetben szolgáltam, és kijöttünk Isten tiszteletről kezet fogni a hívekkel, és egy kedves idős néni azzal a mondattal lépett oda hozzám, hogy a tiszteletes úrnak el van csúszva a nyakkendője. És persze rögtön az a nem nagyon alázatos gondolat jött a szívembe, hogy milyen jó, hogy a néni figyelt az ige hirdetésre. Vagy hogy neki az volt a lényeges. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy kiért is vagyunk mi itt Isten házában? Mit is csinálunk a templompadban, és miért is csináljuk? Mi az Isten tisztelet lényege és célja? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Isten igéjéből, az ő szent lelke segítségű hívásával. A textusként felolvasott ige szakaszban hasonló kérdésekről folyik a beszélgetés az Úr Jézus és egy samáriai asszony között. Mély teológiai kérdésekkel kapcsolódunk be
a János evangélium a 4. részéhez. Hol kell Istent imádni? Ez foglalkoztatja ezt az asszonyt. És aztán Jézus egyértelművé teszi válaszában, hogy Isten dicsőítése nincs helyhez kötve. És ezt olyan jó volt megtapasztalni személyesen is, amikor 2000 nyarán Jeruzsálemben jártam a Sirató falnál, és olyan megdöbbentő volt azt látni, hogy a hatalmas köveknek a repedései közé kis papír galacsinok voltak beszuszakolva, ha meg már oda nem fértek, akkor a falról lenövő növényekre voltak ráaggatva. Kérdeztem az idegenvezetőt, hogy mik ezek. És mondta, hogy ezek kis fecnikre felírt kívánságok, meg imádságok, amiket így összehajtogatnak és beteszik a siratófalba, mert hogy így Isten majd jobban meghallgatja. Micsoda babonasság lett ebből az arándokhelyből, nem? Hogy az emberek azt gondolják, hogy Isten majd ott jobban meg fogja hallgatni az imádságaikat, mert a siratófalnál mondják el, vagy írják le. És olyan hálás voltam Istennek, és rögtön az az imádság fakadt bennem ott a siratófalnál, hogy de jó Úr Jézus, hogy téged nem csak itt lehet imádni. De jó Úr Jézus, hogy téged mindenütt segítségül lehet hívni. De jó Úr Jézus, hogy te mindenütt jelen vagy, és mindig számíthatok rád. Minden élethelyzetben, akár hogyan vagyok, lelkileg, fizikálisan, téged mindenütt dicsőíthetlek, és téged mindenhol megszólíthatlak. Hol kell az Istent imádni, ez a kérdés. Jézus azonban nem enged ennek az asszonynak kibúvót, mert rávilágít a lényegre, hogy nem a hol a lényeges kérdés, hanem az, hogy hogyan. Isten igaz imádása nem a kilovattoktól, nem a decibelektől, nem is a jól bevált szokások megtartásától függ, hanem attól, hogy őt lélekben és igazságban imádjuk. De mit is jelent Istent lélekben és igazságban imádni? Először is azt jelenti, és arra hívja fel a figyelmünket ez a szó, hogy lélekben, hogy az Istennel való közösség az belülről fakad, és belülről hat kifelé. Nem a külsőség az elsődleges szempont, nem a cselekmény. Bár nyilván a külsőnkön, a viselkedésünkön, az öltözködésünkön, a beszédünkön, a tetteinken meg kell látszódjon, hogy mi Istent követjük. A lelkünk kell azonban elsősorban, hogy rezonáljon Isten szavára, Isten igéjére. Aki kész ennek engedni, annak a szívében Isten szent lelke elkezdi a nagy átalakítást. Ez pedig azt jelenti, hogy a megváltó megváltoztat. Isten szent lelke juttat el minket arra a felismerésre, hogy bűneink miatt szükségünk van Jézus megváltó művére. Isten szent lelke munkálja ki a szívünkben az imádságot, az Istent dicsőítő gondolatokat, szavakat és életvitelt. Lélekben imádni az Istent nem tesz mást, mint a lélek által kimunkált Isten imádat megvalósulását. És mit jelent azt, hogy Istent igazságban kell imádni? Lehetne úgy ezt a görög szót fordítani, hogy igazságban, valóságban, valóságosan. Isten csak úgy tudjuk helyesen imádni és tisztelni, ha valóban őt ismerjük meg. Nem valami hamis istenképet, valamilyen általunk kigondolt, elképzelt istenképet. Őt pedig valóságosan, csak Jézuson keresztül tudjuk megismerni, aki maga a valóság. Azt mondja a Kolossé 2.17-ben Pál apostol, a valóság pedig a Krisztusé. Azaz, Jézus a legfőbb valóság, és nem a való világ. Jézus a legfőbb valóság, és minden, ami rajta kívül áll, az csak vetítés. És jó lesz, hogyha vigyázunk, mert a nagy mozigépész, akinek már 6000 éves gyakorlata van, tudjuk, hogy az Édenkertben először vetített dolgokat az első emberpárnak, és szépen sikerült is elterelnie a figyelmüket a lényegről, az élő Istenről. És azóta sincs más célja, csak az, hogy a mi figyelmünket is elterelje Istenről, mást imádtasson velünk Isten helyett. Magunkat, más embereket, de mindezeken keresztül saját magát imádtatja a sátán. Éppen ezért jól tesszük, ha vigyázunk, és a valóságot keressük a vetítés helyett. Istent igazságban, valóságban imádni azt is jelenti, hogy amit Jézusból megértettünk, tőle megtanultunk, azt megvalósítjuk az életünkben. Isten akaratának engedelmeskedve megvalósul Isten terve bennünk és általunk. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak szóban imádjuk Istent, ne csak elméletben, ahogy erre figyelmeztet is bennünket a Szentírás lépten nyomon. Ez a nép csak szájával közelget hozzám, de szíve távol van tőlem. Sokan mondják, hogy szeretem én Istent a magam módján. De Istent szeretni az nem valami érzelmi felbuzdulás csupán, vagy 3 méterrel a föld felett járás rózsaszín felhőkön, szivárványokkal és pónikkal. Az Isten szeretete nem ezt jelenti. Nagyon nyilvánvalóan megmondja Jézus, hogy ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Vagy János az első levelében mondja, az az Isten szeretete, magyarul azt jelenti Isten szeretni, ha megtartjátok az ő parancsolatait. Vajon tényleg szeretem-e Istent, hogyha ezt jelenti az Isten szeretet definíciója? Vagy csak valamit gondolok róla, valamit elképzelek róla, valamilyen érzelmi szálat pengetek, de vajon tényleg szeretem-e Istent? Úgy szeretem őt, úgy szeretem-e őt, ahogy azt megérdemli, ahogy az méltó hozzá, ahogyan ő is szeretné, hogy szeressem. És annak az Isten tiszteletnek, amelyből nem fakad Isten akarata szerinti életváltozás, Isten igaz dicsőítése, annak az Isten tiszteletnek nincs értelme. Ha ugyanúgy megyünk ki a templomból, ahogy bejöttünk, akkor a templomban sem, és azon kívül pedig még kevésbé gyakorlunk Isten tiszteletet. De ezért figyelmeztet bennünket az ige, milyen is a valódi Isten tisztelet. A lekcióban felolvasott ige a Jelenések könyve 5. részéből szólt, a mennyei Isten tiszteletben nyerhettünk bepillantást. Azt láthattuk, hogy ott is az Úr Jézus, mint Isten báránya állt az imádat középpontjában. Ezt énekléssel, imádsággal, leborulással fejezték ki. És hadd tegyek itt egy zárójeles gondolatot, ami nagyon biztató volt számomra. Ott azt olvassuk a Jelenések 5-ben, hogy imádságaink arany poharakba vannak gyűjtve Isten előtt. És amikor legelőször olvastam ezt, annyira jó volt, hogy tudatosult bennem, ha én kiöntöm a szívemet Isten előtt. Azt mondja, a szentek imádságai ott vannak a mennyei Isten tiszteleten arany poharakba gyűjtve. Bármilyen töredékesek is a szavaim, bármilyen gyarlók, bármilyen esendőek, bármennyire nem tudom jól talán megfogalmazni, amit akarok, vagy úgy érzem, hogy a plafonig sem megy az imádságom. De ha Jézust hívom segítségül, ha őt szólítom meg, ha tőle kérek valamit, bűnbocsánatot vagy segítséget, azzal már kifejezem az iránta való bizalmamat, tiszteletemet, imádatomat, és az én legtöredékesebb szavam is ott lehet a mennyben, a mennyei istentisztelet részeként. És amikor elcsüggedünk, amikor úgy érezzük, hogy ó, itt már imádkozni sem érdemes, mindig jusson ez eszünkbe. Bármennyire reménytelen is a helyzet, vagy bármennyire gyengének érezzük is magunkat, micsoda méltóság, hogy az én kis töredékes emberi szavaim ott lehetnek a nagy Isten trónusa előtt a mennyei istentiszteleten. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy szüntelen imádkozni kell, és meg nem restülni. Ahogy a mennyei, úgy a földi Isten tiszteletnek is Jézus kell a középpontjában álljon, mint hirdetett ige, mint írott ige, és mint látható ige. A hirdetett ige, a prédikáció, az írott ige, a szentírás, a látható ige pedig az úrvacsora kenyere és bora. Ezt szem előtt tartva, az ige központuságot szem előtt tartva alkották meg eleink a református Isten tiszteletnek a liturgiáját, melynek középpontjában tehát az élő ige, Jézus Krisztus áll. De hogyan is valósul ez meg? Először is tudnunk kell, hogy Isten közösségre teremtett bennünket. Elsősorban arra, hogy vele, de aztán arra is, hogy egymással is közösségben legyünk. És a közösségnek az egyik alapja, attól leszünk igazán kapcsolatban, ha párbeszédben vagyunk egymással. Éppen ezért a református istentisztelet liturgiája is erre alapul, párbeszédes forma. Isten szól, mi válaszolunk. Isten szól hozzánk a felolvasott igén keresztül, a hirdetett igén keresztül, mi pedig az imádságainkkal, az énekünkkel válaszolunk az ő szavára. Nagyon fontos, hogy a református igehirdetés, a református istentisztelet középpontjában nem a lelki pásztor áll. Isten igéje áll a középpontban. Ez itt nem a lelki pásztor produktuma, nem a lelki pásztornak a sója, hanem Isten igéje az, ami meg akar szólítani bennünket. És éppen ezért, mivel nem a lelki pásztor mondja a magáét, hanem Isten szavát közvetíti, nem árt imádkozni a lelki pásztorért. Úr Jézus, add, hogy azt mondja a lelkész, amit te akarsz mondatni vele, személyesen, nekem. És az én szívemet is készítsd fel, Úr Jézus, arra, hogy fogadókész legyen a te igédre. És egyáltalán jó, ha eleve úgy jövünk Isten tiszteletre, hogy már otthon imádságban készülünk arra, hogy amit Isten mondani akar, azt nem csak meghalljuk, hanem hallgassunk is rá. És tudjuk azt, hogy akkor hozhat jó gyümölcsöt és bőséges termést egy magvetés, hogyha megmunkált földbe kerül az a mag, így a mi szívünk is legyen előtte imádsággal megmunkálva, ráhangolva az Isten akaratára, mielőtt eljövünk a templomba. Hogyha végignézzük a liturgiánkat, nem fogok minden elemére rátérni, csak egy-egy gondolatot szeretnék kiemelni, hogy meglássuk, hogy mit is csinálunk, miért is csináljuk, mert sokan talán évek, évtizedek óta gyakorolják, mégis felmerült már néhányszor a kérdés, hogy miért így van, miért nem másként. Amikor bevonulunk, ez nálunk olyan jó és biblikus gyakorlat, hogy a Biblia megy elől. Már ezzel is fel akarjuk hívni a figyelmet arra, hogy itt nem a lelkipásztor, nem emberek, nem presbiterek vannak a középpontban, hanem az Isten írott igéje. És azért állunk fel, hogy kifejezzük az Isten iránti tiszteletünket. Nem a lelkipásztornak állunk fel, hanem az Isten iránti tiszteletből állunk fel, és ez a felállás, leülés, amit azért gyakorlunk az igehirdetés vagy az Isten tisztelet közben, azért nagyon jó arra is, fizikálisan, hogy a monotóniából egy kicsit kizökkentsen, felserkentse a vérkeringésünket, hogy tudjunk figyelni arra, amit Isten mond. Aztán már az elején azt látjuk, hogy Isten meg akar bennünket ajándékozni. Azt mondja, kegyelem néktek és békesség, ezzel kezdődik a köszöntéssel az Isten tisztelet. Vajon úgy jövünk-e ide, mint akik vágyunk az Isten ajándékaira? Akarjuk-e, hogy Isten megajándékozzon bennünket? És nem véletlenül ez a köszöntés. Nem véletlenül ezzel kezdjük. Hiszen csak az lehet igazi békességben, csak az lehet igazi boldogságban, aki már kért és kapott kegyelmet az élő Istentől. Amíg nem kértünk kegyelmet, és nem kaptunk kegyelmet, addig nem lehet békességünk sem. Aztán az énekekkel ráhangolódunk szintén Isten akaratára, a vele való közösségre, akár bűnbánattal, akár hálaadással, akár dicsőítéssel, a kéréseinket mondjuk el, ugyanolyan, mintha imádkoznánk. És éppen ezért nagyon fontos, hogy az énekeket teljes szívünkből énekeljük. Még akkor is, hogyha tudjuk a szövegét kívülről, figyeljünk oda rá, mert Luther is azt mondta, hogy aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik. Ezek olyan imádságok, amiket előttünk élő, és talán valószínűleg hitben is érettebb emberek fogalmaztak meg, írtak rá szép dallamot, és ez nem csak arról szól, hogy a lelkünk úgymond rezonáljon rá, és felhevüljön egy-egy szép dallamtól, hanem a szövegre is koncentráljunk és figyeljünk, hogy mit is mondunk, mit is kérek én most Istentől, miért is imádkozom tulajdonképpen, amikor énekelek. És aztán felolvassuk a lekciót, a hosszabb ige szakaszt, aminek éppen az a célja, hogy az igét a maga összefüggésében lássuk. Mert a tévtanításoknak a meleg ágya az, amikor kiragadunk valamit az igéből, és nem látjuk annak az egészét és az összefüggését. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy az igét mindig a maga teljességében olvassuk, szemléljük és lássuk. Az imádságban pedig szintén ráhangolódunk az Isten akaratára, hálaadással, bűnvallással, kéréseinkkel. Az ige hirdetés előtt általában olyan énekeket szoktunk énekelni, amiben kiemelt helye van a Szentlélek személyének, hiszen szüksége van mind a lelki pásztornak, mind az ige hallgatóinak, hogy az Isten szent lelke elkészítse a helyet az Isten üzenetének, hogy aztán azt megvalósítsa az életünkben. És a legfontosabb központi része a református istentiszteletnek az ige hirdetés időben is erre esik a legnagyobb hangsúly. Végül imádsággal és mi atyánkkal zárjuk, és olyan jó lenne, hogyha ezt az imádságot komolyan vennénk, együtt mondanánk magunkban a lelkipásztorral az imádságát, ezzel is magunkévá téve a gondolatait, a csendes percet is arra használnánk, hogy valóban átgondoljuk imádságban is azt, amit hallottunk, és a mi atyánkot se darálnánk le, mint valami mantrát, hanem annak is minden szavára, mondatára odafigyelnénk. Azután az áldás következik, amiről nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nem a lelkipásztor áld, hanem Isten áld, és a lelkipásztor csak eszköz, egy szócső, aki közvetíti az Isten üzenetét. És aztán következik egy olyan rész, amit sokan nehezen hordoznak, vagy nem értik, hogy miért van benne a liturgiában a hirdetések. Pedig nagyon fontos, mert ha igazán közösség vagyunk, és nem közönség, akkor akarunk tudni közös dolgainkról. Mert ha mi Isten nyája vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy olyanok vagyunk, mint egy nagy család. És egy jól működő család is akkor életképes, ha tudnak egymásról a tagjai. Igenis nagyon fontos helye van az Isten tiszteletben a hirdetéseknek. Hogy tudjuk, miért adhatunk hálát Istennek, kiért imádkozhatunk esetleg, aki beteg, vagy gyászoló, vagy milyen program előtt állunk, amit szintén imádságban hordozhatunk. Aztán a záróének szintén összefoglalja az igehirdetés üzenetét, buzdításokat tartalmaz, hogy felkészítsen bennünket arra, hogy a templomból kilépve folytatódjon az Isten tisztelet, az életünk Isten tisztelete. És aztán az adakozással is válaszolunk ám, a hála áldozattal is válaszolunk az Isten igéjére. Olyan jó volt olvasni egy igehirdetésben, ahol a lelkipásztor elmondta, hogy Kárpátalján szolgált, és az egyik gyülekezetben az volt a szokás, hogy nem a templomból kifelé menet dobták be a persejpénzt, hanem a templomba jövet, ahogy beléptek a templomba. Már kifejezték az Isten iránti hálájukat, mert tudták, hogy Isten majd megajándékozza őket, és ezzel a hittel és reménységgel léptek be a templomba. És hadd zárjam azzal a részével az istentiszteletnek, ami szorosan nem része a liturgiának, de mégis ünnepi istentiszteleteken vagy kiemelt alkalmakon el szoktuk énekelni. Van olyan református gyülekezet, ahol minden vasárnap eléneklik a himnuszt. Nagyon sokak ezt sem értik, hogy miért van, hol van a helye az istentiszteletben a himnusznak. És most azért is különösen aktuális erről beszélnünk, mert a héten volt január 22-e, amikor ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, hiszen 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey a himnuszunkat. Miért van helye a himnusznak az Isten tiszteleten? Azért, kedves testvéreim, mert imádság. Az a neve, hogy nemzeti imádság. És benne van az imádat, hogy mi imádjuk azt, akit megszólítunk, és az imádatunkat fejezzük ki azáltal is, hogy tőle kérünk bocsánatot, meg tőle kérünk áldást a mi nemzetünkre. És legyünk nagyon büszkék a himnuszunkra. 100 éve még volt 3 nemzet, 3 ország, akinek egyáltalán Isten neve szerepelt a himnuszában, az angol, az osztrák-magyar és a magyar himnusz. Most már csak 2 ilyen himnusz van, amiben szerepel Isten neve, az angol és a magyar. De a magyar abban egyedülálló, hogy ez egy olyan közbenjáró imádság, amivel nem csak egy uralkodóért, vagy egy uralkodó házért, hanem az egész nemzetünkért imádkozunk. És egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni, amit talán sokszor félreértünk, miközben mondjuk vagy énekeljük a himnuszt. Isten áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel. Ez nem azt jelenti, hogy vidámsággal és anyagi javakkal áld meg a magyart. Az eredeti szövegben Kölcsey ezt úgy írta, Isten áld meg a magyart jó keddel, bőséggel, azaz bőséges kegyelemmel. Mert igenis, egyen-egyenként és nemzetként is rászorulunk Isten bőséges kegyelmére. És aztán vannak olyanok, akik magukat nagyon kegyesnek gondolják, és nem éneklik a himnusznak azt a sorát, hogy megbűnhődte már-e nép a múltat sövendőt, mert ők teológiailag nagyon korrektek akarván lenni, azt mondják, hogy hát de csak Jézus bűnhődte meg a múlt és jövendő bűneit. Ez így van. És amikor ezt énekeljük, tudatosítsuk is magunkban. Igen, Jézus bűnhődte meg az én életemnek múltja, jelene, jövendője, és a nemzet életének múltja, jelene, jövendője bűneit. De nyugodtan énekelhetjük ezt a sort annak tudatában, hogy ez egy költői túlzás. És aztán mi a magunk imádságában kérhetjük azt a Jézust, aki valóban elszenvedte a mi bűneink büntetését, hogy könyörüljön rajtunk és a mi nemzetünkön is. Így áll össze, kedves testvéreim, egy Krisztus központú templomi istentiszteletté a református liturgia. De olyan jó lenne, hogyha a templomból kilépve folytatódna az istentiszteletünk a hétköznapokban, az életünk istentiszteletével. Azzal, hogy engedelmeskedünk Istennek, azzal, hogy betöltjük azt a tervet, amit ő nekünk szánt. Olyan szépen fogalmazza meg a lekcióban felolvasott igében, a Jelenések könyve 5. részében a 13. vers. Sőt, hallottam, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás, és tisztesség, és dicsőség, és hatalom örökkön örökké. Mit mond itt János? Minden teremtett lény, itt nem csak az állatokra kell gondolni, itt ez a szó ugye a Károlinak a sajátja, minden teremtett élő lény, menjen és földön, már a létével dicsőíti Istent, azzal, hogy azt csinálja, amivel Isten megbízta. Hogy a csillag világít, hogy a föld kering a nap körül, hogy a katicabogár oda megy, ahova Isten rendeli. Ahogy az egyik ifjúsági énekünk fogalmazza, a nagy világ létével énekel. Vajon ilyen-e a mi életünk, hogy létünkkel dicsőítjük Istent, a létünk énekli az Isten dicsőségét azért, mert betöltjük azt a tervet, azt a feladatot, amit Isten nekünk szánt. Adja Isten, hogy meglássuk egyen-egyenként mindnyájan a személyes életünkben, hogy mire szánt Isten, hogy mire vagyunk teremtve, és hogyha belesimulunk az Isten akaratába, ha beleállunk az ő rendjébe, akkor lesz teljes, boldog és Isten dicsőítő az életünk. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért te egyáltalán beengedsz bennünket a te jelenlétedbe, a te szentségednek a helyére, ahol téged dicsőíthetünk, magasztalhatunk a magunk töredékes emberi módján is. Köszönjük neked, hogy te elküldted az Úr Jézus Krisztust, hogy helyreállíts bennünket, hogy igazából életre kelts. Te látod, hogy melyikünknek mire van szükségünk, hol tartunk most, miből kell, hogy megszabaduljunk, miből kell, hogy feltámadjunk, hogy végre elkezdjünk igazán élni, és ne emberekért, ne magunkért, hanem érted kezdjünk végre élni. Add, hogy bele tudjunk simulni abba a tervbe, abba a rendbe, amit nekünk szántál, hogy életünkkel, lényünkkel, létünkkel téged dicsőítsünk és magasztaljunk. És add, hogy közben, miközben téged megismerünk, és téged dicsőítünk, hadd tudjon feltöltekezni a mi szívünk veled, hadd juthassunk igazi békességre, igazi boldogságra, és szeretett közösségre, veled is és a mi testvéreinkkel. Így könyörgünk, mennyei atyánk, a mi gyülekezetünkért, a mi közösségünkért, add, hogy valóban Jézus lehessen itt a középpontban, és egyen-egyenként mindnyájunk életének ő legyen a királya. Imádkozunk az iskolánkért, atyánk, hogy te áld meg az ott folyó munkát, te légy a gyülekezetünkkel, te adj megújulást, könyörgünk a gyászolókért, hogy te légy az ő vigasztalójuk, a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk. És imádkozunk egyházunk és nemzetünk megújulásáért, hogy a te szent lelked által adj kérünk ébredést, annak nevében imádkozunk, aki így tanított minket könyörögni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Ámen.